Visszatértünk, ez itt még mindig az A-ból B-ből a Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsora, vendégünk pedig Balassa Levente, a Siemens ZRT Smart Infrastructure vezetője, akivel alapvetően az e-mobilitáshoz kapcsolódó infrastruktúrákról beszélgettünk, de ideig még nem feltétlenül értünk el, mert itt nagyon összetett ez az egész villamos hálózati kérdés, és ezt kezdted el Levente az előző blogban kifejteni, de nem értünk a végére. Tudod innen folytatni?
Abszolút. Tehát látható az, hogy megakadt igazából ez a fajta technológiai váltás. Ugye, és azért fontos ugye az e-mobilitást megértsük, mert ugye itt rá kell térnünk arra, hogy hogyan lesz zöld az az energia. Különben nincs értelme a váltásnak, nincs értelme azért, hogy az e-mobilitást behozzuk. Bár ennek is tudnék ellene beszélni, mert a mai számítások szerint nyilvánvalóan ezzel is vitát lehet generálni, de az e-mobilitás terjedése az gazdaságilag is megéri. Egy érdekes fordulat, de erről majd későbbiekben lehet összehasonlítani hidrogénnel vagy a régi foszilis tüzelőanyagokkal. Viszont az, hogy a villamos oldalt is egy picit rendbe rakjuk, és hogy mi a ma a legnagyobb dilemma, ugye megálltak ezek a különböző naperőmű beruházások. A nagy naperőmű beruházásoknál mi az, amit a technológia tud segíteni? Mi azon dolgozunk, ugye, hogy a naperőműveket tudjuk szabályozni. Mi a dilemma? Az a dilemma, amikor nagyon süt a nap, akkor nagyon sok energia tud bejönni a villamos hálózatba. Mit tudok vele csinálni? Le tudom szabályozni. Mi történik ma? Nem történik szabályozás, egyszerűen csak lekapcsolgatom az invertereket.
De mit jelent a szabályozás, bocsánat? Tehát a szabályozás... nem az, hogy lekapcsolom, hogy akkor mégse termeljen ennyit, mert nem tudok vele mit kezdeni?
A szabályozás az azt jelenti, hogy egyszerűen kiadok egy alapjelet, kiadok egy céljelet, ezt alapjelnek, szabályozás technikában alapjelnek tekintik, kiadok egy cél értéket, hogy ez a napelem mennyi energiát adjon ki, és akár ez lehet a Mavir kezében is, mint egy potméter, letekerhetem ezt a fajta teljesítményt, ami rácsatlakozik a hálózatra. A következő kérdés az lesz, hogy tudom én minél jobban hasznosítani a napenergiát, amit a naperőmű termel, mert az, hogyha csak letekerem, az nekem nem segítség, hiszen az olcsó energiát, az be is kéne tárolnom. Ezért megyünk abba az irányba, hogy tároló kapacitásokat szeretnének kiépíteni a naperőművek mellett, hogy átmenetileg ezeket el tudjam tárolni. Tehát ez lesz a következő trend. Mi a helyzet, és itt be is fejezném. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a naperőműveket, ezeket szabályozni kell, illetve le kell tenni tárolóba ezeket az extra kapacitásokat, amihez szintén hozzá tudjon férni az átviteli hálózat, vagy pedig az elosztó hálózat, magyarán az áramszolgáltató, hogy amikor kell, elő tudja venni. Ez megint szabályozás technika.
És hogy tudom tárolni egyébként, már mint nyilván az akkumulátor erre egy válasz, de gondolom ipari szinten nem feltétlenül autókban használatos lítium-ion akkumulátorokról van szó, mert az hát elég drága.
Nyilvánvaló, lehet villamos tárolókat is rakni, hasonlóakat, mint az autóban vannak, de lehet játszani azzal is, józan paraszti észre, hogy milyen technológiák csatlakoznak például egy naperőműre, gondoljunk egy ipari parkot, ahol például elektromos kazánok vannak. Érdemes, és elindult abba a irányba a beruházás, hogy elektromos kazánokat telepítek gázos kazánok mellé. Tehát a fölösleges villamos energiát berakom kazánokba. Tehát ez is egy megoldás. Vannak más energiatároló lehetőségek is, tehát azért ez egy érdekes lehetőség, de itt jön be ugye a hidrogén is, hogy zöld hidrogént kezdek el előállítani a fölös napenergiával, amit utána föl tudok használni. Tehát ez megint egy külön szakma lesz, egy külön stratégiát lehet erre kiépíteni, de visszatérve ugye a nagy naperőművektől, itt beszélgettünk 50 megawattos naperőművekről, és egy pillanatra megállnék, ez nem unikális Magyarországra ez az egész. Tehát még Magyarország 2030-ig elvileg 6 gigawatt napenergia kapacitást szeretett volna létrehozni, 2040-ig 12 gigawattot, még egyszer vegyük elő, mennyi paks? 2,5, tehát azért ez egy eléggé nagy volumen. A szenárió most megváltozott, most már az van célkeresztben, hogy tudok 2030-ra 13 gigawattot berakni. Most 3,5 gigawatton állunk. Tehát magyarán a beruházások ebbe az irányba folytatódni fognak, csak megtorpant a technológia, és ki kell találni, hogy tudom megoldani, nem csak, hogy szabályozzam a naperőműveket, hanem a fölös energiát el is tároljam későbbiekre. Mi a későbbi? Például, hogy estére eltároljam, amikor a családok otthon vannak, hogy napenergiát tudjak használni az esti időszakban. És akkor ezt itt lezárnám. A másik oldal ugye az irodai épületek, vagy a lakóházak. Mit tudok ott csinálni? A lakóházaknál ugye, ahol kijön a szaldó elszámolás, tehát nem tudom visszatölteni a hálózatba az energiámat, amit létrehozok ott helyben, mint aktív felhasználó, valószínűleg eljön az energiaközösségeknek a kora. Ez körülbelül 2021 év végén lett bevezetve, mint jogi entitás. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy összefogom ezeket a pici pontokat egy nagyobb ponttá, hogy egy nagyobb kapacitás legyen a kezemben. Utána már jobban tudom ezeket igazából kezelni, menedzselni az energiát. Itt is rakhatok hozzá egy energiatárlót, egy közösségi energiatárlót, itt is rakhatok hozzá kisebb buszmegállókba, akár buszos átmeneti töltőket, vagy akár egy-egy agglomerációban egy-egy töltő infrastruktúrát személyautóknak, vagy akár egy logisztikai cégnek a telephelyét meg tudom ezzel segíteni, és itt fognak bejönni azok a gazdasági szereplők is, akik tulajdonképpen ezt az energiát, ezt adni-venni tudják. Egy flexibilitási szolgáltatást tudnak adni. Mi a flexibilitási szolgáltatás? Az azt jelenti, hogy amikor nekem plusz energiám van, azt megpróbálom eladni az áramszolgáltató felé, vagy ipari park felé, amikor nincs energiám, akkor vételezek, kialkudok egy jó árat azért, mert én adok neki egy plusz szolgáltatást is, illetve mi van akkor, hogyha az áramszolgáltatónak energiára van szüksége egy adott körzetben, ahol van egy energiaközösség, tudok-e lekapcsolni olyan fogyasztókat, aminek nem prioritása jelenleg, hogy működjön, ezáltal 10-20%-ban csökkenteni tudom az energiafelhasználást az adott körzetben, és ezt az energiát vissza tudom bocsájtani az áramszolgáltató részére, hogy azzal ő rendelkezzen. Ezt például egy mintaprojekt keretében a Siemens egy finnországi bevásárló központnál ezt megcsinálta, és ebből kialakul egy új gazdasági tevékenység, hogy hogy tudok kereskedni ezekkel a lokális energiákkal. Na most, hogyha visszamegyek viszont a házakra, és lemegyek ugye a családi házakba, a társasházakba. Társasházakban alul elhelyezem ugye a töltőket. A töltőkhöz ugye ezeket szintén menedzselnem kell. Mit jelent a menedzselés? Ma a villamos hálózat kiépítettsége nem a mai kornak megfelelő. De ez normális. Ez normális mindenhol. Mert nő az villamos fogyasztás a töltőkkel, a villamos fűtéssel és egyebekkel. Tehát itt is szabályoznom kell a fogyasztásomat. Be fognak jönni ugye a tarifák, hogy mikor mennyit kell érte fizetni. Amikor nagyobb lesz a fogyasztás generálisan abba a körzetbe, akkor nyilvánvaló drágább lesz az energia. Amikor van, például amikor mindenki abból a körzetből, agglomerációból bejön Budapestre és elmegy dolgozni, akkor olcsóbb lehet. Na most ezeket a szabályzásokat meg kell oldani. De mi van akkor ugye, hogyha még a tetőn ott vannak a napelemek? A napelemek most már nem tudják visszanyomni, a nagy irodai épületekről beszélek, nem a családi házakról, mert a családi házakban megegyeztünk, hogy energiaközösségek, mint egy lehetséges szenárió. Ugye itt mindig a gazdasági szempontok játszanak szerepet, hogy mit tudok elrakni az adott korban. De ha egy irodaházról, egy egyetemi kampuszról beszélek, ott annak saját fogyasztása van, saját PV termelése, saját töltőik, sőt későbbiekben lehet, hogy saját akkumulátoraik lesznek. Mit jelent ez? Ezeket össze kell fogni. Ezeket összefogom egy úgynevezett mikrogrid vezérlésbe, mikrogrid szabályzásba. Ez egy kis rendszer, ez olyan, mint egy saját belső hálózat, ami tudja a fogyasztásokat, termeléseket összehangolni. Sőt, azt is tudom, hogy az épület automatikával, a termodinamikáját ismerve az épületnek, tudom, hogy meddig tudom visszavenni a fűtésről a szükséges energiabetáplálást attól, hogy a falakban lévő termikus energia még nekem a komfort szintemet az biztosítsa. Tehát 2-3 óra alatt fog lehűlni az az adott terem, mondjuk egy fél fokot, az nekem az inger küszöböm, de ezt a 2-3 órát vissza tudom venni az energiából, és föl tudom ajánlani akár például egy mikrogrid szabályzó által egy kereskedőnek, kvázi egy aggregátornak, ez is egy új szerep, ugye 2021 év végén jött be, hogy ezt értékesítse. Miért jó mindez, amiről beszélek? Mert az villamos hálózatok kiépítettsége, visszamegyek arra az állításomra, az nem elegendő ma ennek a megnövekedett villamos energiafogyasztásnak és termelésnek a kiszolgálására. Ergo nem biztos, hogy az a cél, hogy folyamatosan a vasat, a rezet tegyem a hálózatba, és építsem ki minél vastagabb kábelekkel, hanem az a cél, hogy hogy tudom ezt tulajdonképpen az energiatermelő és fogyasztó eszközöket megfelelően menedzselni.
Most tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk, maradjatok velünk!